Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke bizonytalanabban, miért vettek részt viszonylag kis számban a pedagógusok a koronavírus teszteléseken. Horváth Péter ugyanakkor úgy véli, sem az iskola, sem a kollégium nem tekinthető járványügyi szempontból gócpontnak. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgettem. Több körben zajlott az elmúlt hetekben, hónapokban a pedagógusok koronavírus tesztelése, legutóbb a téli szünet végén volt egy ilyen tesztelés, mindez önkéntes volt, de a pedagógusok körében folyamatosan csökkent a tesztelés iránti érdeklődés, egyre kevesebben vettek részt a teszteléseken. Vajon mi lehetett ennek a hátterében?
Biztos, hogy vannak, akik picit tartanak is a teszteléstől, magától az eljárástól. Biztos, hogy vannak olyan kollégák, akik attól tartak, hogyha megbetegszenek, akkor ez valóban egy picit hosszabb hercehúzza lenne, ez a táppénz 100%-os, stb. Esetet. Tehát akár ilyen is lehetett, bár én azt gondolom, hogy tömegesen ilyen nem volt, hiszen azért az a felelősség érzetünk, hogy betegen megyünk-e dolgozni, vagy esetlegesen egy-két hónap csúszással kapjuk csak meg a pénzünket. Ez szerintem a kettő nem összehasonlítható.
Egyébként zajlott ugye egy polémia arról is, hogy milyen mértékű táppénzre jogosult a pedagógus, ha történetesen megbetegszik és karanténba kerül, és mondjuk az iskolában betegszik meg, bár hát nem tudom, hogy ezt bizonyítottan hogy lehet igazolni, hogy valóban az iskolában kapta a fertőzést, de hogy nagyjából ezek most már azért úgy rendben lévő dolgok, hogy mekkora táppénz és ki jogosult erre?
Én azt gondolom, hogy talán most már kezd kiegyenesedni ez a dolog. Nem egyszerű adminisztrációja van ennek továbbra sem, tehát továbbra is valóban nagyon sok adatot el kell küldeni, és a bizonyítottságot én azt gondolom, hogy nem nagyon fogja megkérdőjelezni a hivatal. Beszéltem többször az államtitkár úrral is, Hajnal Gabriella elnökasszonnyal is. Azt mondta mindegyikük, hogy amennyiben egy pedagógus folyamatosan munkába volt, tehát minden nap tanított, és egyszer csak pozitív lett a tesztje, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy tulajdonképpen ilyen időző munkahelyi baleset, hogy munkahelyén kapta el a fertőzést. Tehát talán nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy valóban itt azért sok adatot kell elküldeni, több hivatalon megy keresztül, és időben valóban nem túl gyors, hiszen nálunk is, akik szeptember-októberben voltak betegek, a téli szünetben mentek el az adatok, hiszen akkor derült, hogy pontosan hogyan van ez a folyamat, és reményeim szerint azért előbb-utóbb meg fogják kapni azt a kiegészítést, ami a 60 és a 100% között van. Tehát akár ez is közrejátszhatott. Nem nagyon tudnék másokat mondani arra, hogy miért nem mentek el, mert az iskolákban ott volt. A középiskolákban ugye a pedagógusok nagy része nem volt ott, ahol nincs 6-8 éves, az egyáltalán nem volt ott, tehát ők csak emiatt valószínűleg nem mentek be, hiszen a feladatokat otthonról látták el. Nem tudnék mondani olyan dolgot, ami egyértelműen és 100%-ban azt mondja, hogy ezért nem mentek el a pedagógusok tesztelni.
Folyamatosan tesztelték tehát a pedagógusokat, viszont egyelőre nem oltják a pedagógusokat. Tudjuk, hogy van egy rögzített oltási terv és menetrend, ebben külön nem szerepelnek a pedagógusok, jól lehet ezt a szakszervezetek, és a Nemzeti Pedagógus Kar is szorgalmazta. Úgy tűnik mindebből, hogy az iskola tehát járványügyi szempontból nem mondható veszélyes terepnek. Tegyük hozzá azért zárójelbe, talán elmondhatjuk, hogy ön is megfertőződött a közelmúltban koronavírussal.
Hát az adatok alapján szerencsére azt megállapíthatjuk, hogy különösképpen azért járványgócnak az iskolák, és ami számomra tényleg egy picit meglepő, de ugyanakkor olyan örömteli is, a kollégiumok sem lettek nagyon erőteljes gócok. Ez nyilván egyrészt azt jelenti, hogy az iskolák nagyon is betartották azokat a biztonsági eljárásokat, ami a fertőtlenítéstől kezdve a lehetőségeik megvoltak, kinek jobban, kinek kevésbé, távolságtartás, a maszkviselésre, és ott a kollégiumok is nagyon-nagyon jól teljesítettek. Talán kollégiumot nem is kell bezárni, ami számomra egy csodával egyenértékű, azt gondolom. Az oltási sorrenddel kapcsolatban valóban mi is küldtünk levelet államtitkár úrnak, a szakszervezetek nyílt leveleket írtak. Nagyon jó lett volna, hogyha a pedagógusok előbbre kerülnek. érthető az is, hogy vannak, akik talán valóban joggal vannak erről, érthető az is, hogy a pedagógusok, tehát egyre a vakcina mennyiség sajnos nem akkora, hogy arról beszélhessünk, hogy holnap megkezdődik a 150-160 ezer pedagógusnak az oltása. Én azt gondolom, hogy összességében a társadalomnak szüksége van arra, hogy az iskolák működjenek, a gazdaságnak szüksége van arra, hogy az iskolák működjenek, hogy a munkavállalók ott legyenek a munkahelyükön, ezért jó lenne mielőbb beoltani a pedagógusokat, hiszen biztonságos jelenléti oktatás egyértelműen csak úgy képzelhető el, hogyha az ott levő szereplők azok védetnek érzik magukat, nem terjesztik tovább a vírust, nem kapják el a vírust, biztonságban tudják végezni a munkájukat.
Ennek kapcsán most azért az járt a fejemben, hogy az iskolában, az általános iskolában, mondjuk alsó tagozaton, ahol jelenléti oktatás van továbbra is, ugye a szünetekben, a folyosókon, hát akár 100 gyerek is van egyszerre, 6-7 éves kisiskolások, hát rendre odafutnak Magdi nénihez, a tanítónénijükhez mondjuk, átkarolják, megfogják, hát náluk igencsak nehéz lehet érvényesíteni mondjuk a távolságtartást, és tudjuk azt a kutatásokból, hogy pont ez a korosztály tünetmentesen is igencsak fertőző képes lehet. Óhatatlanul leselkednek azért veszélyek tanítókra, tanárokra, pedagógusokra, iskolai dolgozókra, talán nem is csekély mértékben.
Hadd tegyem hozzá, hogy az alsós diákokon kívül elsősorban az óvodapedagógusok és az óvodás korosztály az, aki hasonlóan azt gondolom igényli is ezt a fajta viselkedést, tehát sokkal több kontaktus van, sokkal több olyan, amikor a gyerekek akár együtt vannak, akár az óvónéni vagy a tanítók közelében. Ez valóban fokozott veszély, én is úgy gondolom, de nem tudok eléggé hálás lenni, ezt számtalanszor elmondtam az óvodai tagozatnak is, amikor volt lehetőségem beszélni velük, az általános iskolai tagozatvezetővel is többször beszéltem, hogy azt a rendkívüli munkát, amit most nekik kell végezni ebben a helyzetben, ahol okosan higgadtnak is kell maradni, ugyanakkor nem lehet megfeledkezni arról, hogy itt ezek a gyerekek egészen más típusú törődést. Ezek biztos vagyok abban is, hogy az általános iskolák megpróbáltak kidolgozni olyan rendszert esetlegesen, hogy az osztályok elhelyezése, a csengetési rend esetleges megváltozása, a testnevelésnek más megszervezése segítsen abban, hogy valamelyest jobban lehessen távolságot tartani. Az iskolák között is óriási különbségek vannak, hiszen vannak olyan intézmények, ahol esetlegesen ez nem okoz problémát, mert megfelelő számú terem van, megfelelő számú szaktanterem, közösségi helyek vannak, esetleg kisebb létszámok, és hát vannak olyan intézmények, ahol mindezek nem állnak rendelkezésre, éppen annyi tanterem van, amennyi osztály, az osztályok viszonylag nagy létszámúak, teljes maximális keretekkel működnek az iskolák. Tényleg le a kalappal az intézmény életét szervező vezetők előtt, a pedagógusok előtt, hogy mindezek ellenére valóban nem alakultak ki olyan gócok, hogy nagyon kevés, ahol sok fertőzésről tudnánk.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke nem tartaná jónak, ha bármiben is változnának az érettségire vonatkozó szabályok, különösen azt nem, ha netán elhalasztanák, vagy elmaradna az érettségi vizsga. Horváth Péter egyúttal szerencsésnek tartaná, ha valamilyen formában megoldható lenne a jelenléti oktatás az érettségire készülő diákok esetében a matura előtti hetekben. Most folytatódik az interjú Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével.
Egyértelmű, hogy az érettségi a középiskolákban, legyen ez gimnázium vagy technikumok, szakközépiskolák régebbi nevükön, a legnagyobb prioritás most az érettségizők felkészítése. Nyilván maga az érettségi vizsga lebonyolítása is kérdéseket vet fel, és valóban, ahogy például egy évvel ezelőtt az érettségin csak írásbeli vizsga volt, az előrehozott érettség elmaradtak, az ősz érettségi lebonyolításra került, szerencsésen mind a két forduló. Vannak találgatások, reméljük, hogy időben megtudjuk azt, hogy hogyan és miképpen lesz az érettségi. Őszintén bevallom, én nagyon erősen érettségi párti vagyok, hiszen az érettségi nem csak egy végbizonyítvány, hanem egy belépő a felsőoktatási intézményekbe is, tehát nagyon fontos szerepe van ott a felvételinél, de nyilván lehet olyan egészségügyi helyzet, hogy sokféle döntés születhet. Most azonban a legfontosabb feladat azt gondolom az, hogy az érettségizőket hogyan tudjuk felkészíteni ezekre a vizsgákra. hiszen ő nekik azért az előző tanévben is 3 hónap digitális oktatásban telt el. Ha november 11-től nézzük február 1-ig, akár még a téli szünetet is leszámítva, hát ez is most már azért több mint 2 hónap ilyen fajta felkészítésben van, ami néhány tantárgynál nagyon jól megoldható, és ennél rövidebb időszakra azt gondolom, hogy érdemes később is gondolkodni rajta, de ilyen időtávolságban és minden tantárgyt figyelembe véve, az, különösen az emelt szintű érettségre való felkészítést nem tudja pótolni.
Hogyan látja egyébként, hogy vajon megoldható úgy, hogy az iskolában egyébként történetesen digitális oktatás van, de mondjuk a végzős évfolyamokat valamilyen módon kiemelik, és ott meg jelenléti tantermi oktatás lenne? Tehát ez a vegyes szisztéma vagy vegyes rendszer, ez működőképes gyakorlatot jelentene?
Mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és én nagyon sokat gondolkodtam ezen kollégáimmal, a 12-es végzős évfolyam tanáraival, a kötelező érettséget tanító kollégákkal többször beszélgettünk, és úgy látjuk, hogyha az iskolák kapnak lehetőséget arra, hogy a végzősök valamilyen formában visszajöhessenek az iskolába, akkor ki tudnánk alakítani egy olyan rendszert, amit még talán itt a nyár végén ősszel is gondolkodtunk rajta, hogy egy ilyen hibrid féle oktatást a kötelező érettségi tantárgyaknál természetesen a diákok részére önkéntes és a pedagógusok részére is valamilyen módon önkéntes rendszerrel felajánlanánk a lehetőségét a személyes találkozásra, illetve azokban a fakultációkban, amelyek az emelt szintű érettségi eléréséhez szükségesek, vagy jó megírásához szükségesek, ott szintén teremteni. Tehát egy ilyen 2 nap terveznénk jelenléti oktatást, a többi napon pedig feldolgoznák ezeket az anyagokat, illetve kapnának azokból a tárgyakból valamilyen projektjellegű feladatot, amelyekhez érettségit nem tesznek.
Mindenek hátterében egyébként az állhat, hogy azért az online oktatás keretei között nehezebb, nehézkesebb vagy problémásabb az érettségire való felkészülés, illetve az érettségire való felkészítés a pedagógusok részéről, tehát korántsem olyan, mint a hagyományos, megszokott osztálytermi keretek között?
Nagyon sokan azt gondolom, hogy rengeteg energiát fordítanak erre a fajta tanításra. Nagyon sokan tartanak online órákat, küldenek izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokat, de azért hadd mondjam azt, hogyha egy pedagógus mondjuk 25-30 évig gyakorló tanárként órákat tartott tantermi jelenléti oktatás keretében, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan rutinnal és ugyanolyan hatékonysággal tud részt venni a digitális oktatásban, és nem csak ez az oka, hogy azt gondolom nem tudja hosszú távon azért helyettesíteni a digitális oktatás a jelenlétét, hiszen nem, mégsem ugyanolyan a kontaktus, hogyha látjuk, hogy be vannak kapcsolódva a gyerekek órára egy számítógépen keresztül, nem ugyanúgy tudnak kérdéseket feltenni, tehát nem lehet egyenértékű azzal, és hát az érettségire felkészítés az valóban azért konkrét tudásról is szól, tehát most már jönnének történelmből, magyarból az érettségi tételek, matematikából is az összefoglalás, ismétlés, és hát arról nem beszélve, hogy mondjuk egy kémia tantárgy emelt szintű érettségére felkészülni, ahol kísérletek is vannak, vagy fizikából, otthonról, hát ez nagyon komoly nehézségeket jelenthet.
Ja, ha megnézzük a tavalyi érettségit megelőző időszakot, akkor is hát jó ideig már digitális munkarendben online zajlott az oktatás, és azért az érdekes, én ennek kapcsán éppen megnéztem a tavalyi érettségi összesítéseket, vagy vizsgaeredményeket, és a számokból az derül ki, hogy nem voltak gyengébbek a teljesítmények, a diákok teljesítménye, vagy a vizsgaeredmények, tehát ezek szerint azért talán online is sikerült elvinni a diákokat egy sikeres érettségig.
Igen, és tényleg gratulálok minden felkészítő kollégának, csak ne felejtsük el azt, hogy tavaly március 17-től nem volt jelenléti oktatás, közbeesett még a tavaszi szünet is, ami azt jelenti, hogy körülbelül egy 4,5-5 hét esett ki, és a diákjaink akkor már azért jó benne voltak az ismétlésbe, nem esett ki az előző évben ez a 3 hónap, amit még egyszerűen idézőjelben teszem, nem esik ki, mert hiszen ebben is nagyon komoly munka folyik, de mégsem ugyanaz, mint a jelenléti oktatásban. Tehát le a kalappal az érettségiző diákok előtt is bizonyították azt, hogy valóban tudnak önállóan rendezetten felkészülni, és megvan a felelősségi érzetük is a saját sorsuk iránt, természetesen leginkább. Nagyon örültem az eredményeknek. Az látszódott tavaly, hogy végeredményeket tekintve, például a szóbeli érettségi, hogy nem volt egy picit emiatt az összpontszámok azért alacsonyabbak voltak, de az írásbeli vizsgák nagyon szépen sikerültek, ami nagyon megbízó volt, különösen azért, mert nem volt semmivel sem könnyebb összességében az összes tantárgyat nézzük, mint az előző években leteendő érettségi, hiszen egyébként az érettségi tételek azok már előbb elkészülnek, és úgy kerülnek sorsolással kiválasztásra.
Ha már érettségire való felkészítésről beszélgetünk, akkor a köznevelésért felelős államtitkár talán éppen az operatív törzs ülésén a napokban beszélt arról, hogy hát sem a pedagógusok, sem a tanulók nincsenek úgymond kitiltva az oktatási intézményekből, annak ellenére, hogy digitális munkarendben zajlik az oktatás, vagyis lehetőség van konzultációkat, kiscsoportos foglalkozásokat, akár felzárkóztató foglalkozásokat is tartani, vagyis akár talán ilyen kiscsoportokban az érettségire való felkészülést is el lehet kezdeni, vagy meg lehet tartani?
Igen, ez egy jelentős különbség a tavalyihoz képest, és mint ahogy a mi iskolánk, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok iskola él is ezekkel a lehetőségekkel. De azt mondom, hogy azért az érettségiző évfolyamnál egy picit lehet, hogy a kis csoport fogalma az kiszélesedik, és ez nem csak 3-4-8 diákot jelent, hanem akár 15-20-at is, amelyet persze nyilván próbálunk olyan terembe helyezni, hogy ez biztonságos legyen, és ezt jónak is tartom. Különösen azért, és itt most nem csak az érettségizőkről beszélek, hanem az egyéb tehetséggondozó vagy hátránykompenzáló foglalkozásokon, hiszen ez kiderült a tavalyi statisztikákból is, hogy a legnagyobb hátrányt azok a diákok szenvedték el, akik egyébként is picit lemorzsolódástól jobban tarthattak, és ott volt azért az, hogy nem tudják teljesíteni különböző okok miatt egyébként sem az iskolai követelményeket. Jön nekik, ez még nagyobb problémát okozott, és ha nem is ilyen jellegű probléma, hiszen a gimnáziumokban talán ritkább az ilyen diák, és tényleg a Révai gimnáziumban is nagyon magasak az osztályátlagok, de az jól meglátható most is, és az osztályozó értekezletek ezt bizonyították, hogy azoknak a diákoknak van azért egyébként több problémájuk a digitális oktatással is, akik egyébként is az osztályban a gyengébbek közé tartoztak.
Érettségiről vagy érettségi felkészülésről beszélgetünk, és hát mindeközben elindult egy petíció vagy aláírásgyűjtés is. Több mint 25 ezeren csatlakoztak már ehhez aláírásukkal, hogy az érettségi vizsga helyett a jegyek átlaga alapján kapjanak idén érettségi érdemjegyeket a diákok. De azért, ha jól értem az eddig elmondottakat, vagy az eddigi szavait, akkor ebből az derül ki, hogy sem a diákok, sem a tanárok, legalábbis az önök tapasztalatai szerint nem akarnak nem érettségizni, vagyis hát érettségit szeretnének.
Igen, én így érzem inkább, és ez nem azt jelenti, hogy nincsenek olyan diákok, akik a petícióhoz csatlakozva inkább azt mondanák, hogy ne érettségizzenek, és biztos, hogy vannak olyan kollégák is, akik tartva a vírusveszélytől, vagy a felkészítés nehézségeitől inkább azt mondják, hogy ne legyen érettségi. Én bevallom, előbb is mondtam, én nem tartozom közéjük, és az iskolán pedagógusai is egyértelmű, amikor én kérdeztem őket, nem támogatnák ezt a kezdeményezést, és a diákok közül többen kétségbe esetten hívtak fel, hogy ugyok, most lehet, hogy nem lesz érettségi, amire ő készült energiát fordít, és nyilván, hogyha a jegyek alapján kéne mondjuk egy orvosi egyetemre bejutni, akkor ott nehéz lenne eldönteni a sor rendet, sőt, tulajdonképpen lehetetlen lenne. És az is igaz, hogy én ezt a saját iskolám osztályai között is látom, hogy nem feltétlenül biztos, hogy pontosan, objektíven lehet mindenkit osztályozni, és az ötös, akár egyes osztályokon belül, akár egyes osztályok összehasonlítva, de nyilván iskolák között is lehet különbség. Ez nem azt jelenti, hogy valahol jobban meg kell dolgozni, de nem lehet pontosan, egyértelműen, objektíven azt gondolom értékelni, és azzal, hogy az átlagokkal lehetne csak bejutni, ez nyilván azt jelenti, hogy például azok a diákok, akik mondjuk 12. osztályra lettek felnőttebbek, lettek érettebbek, lettek céljaik, amikért tudnának tenni, hátrányba kerülnének, hiszen lehet, hogy 11-es osztályzataik gyengébbek. Szerintem ezt mindet mérlegelni kell, amikor majd a végső döntést meghozzák azok a szakemberek, akik az egészségügyi helyzetet jobban átlátják, és mérlegelnek mindent, hogy mégis milyen módon lehet érettségit tartani.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!